A János evangélium a 13. rész első 17 versét először. A húsvét ünnep előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell menni a világból az atyához, jól lehet szerette az övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriutesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és hogy Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőbe véve körülkötötte magát. Aztán vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, és így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most azt még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábam nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, hogy aki elárulja, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. A 20. vers. Bizony mondom néktek, aki befogadja azt, aki elküldött engem, fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Akkor a 33-tól 35. versig. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És az 1 János 4, 7-től 12-ig. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatú bűneikért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk meg, hogy benne maradtunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mit teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben, és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet köztünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hoppá. Egy kicsit tovább olvastam, elnézést. Imádkozunk. Uram, felfoghatatlan számomra az a szeretet, amivel te szeretsz minket, amivel lehajoltál hozzám, amivel újra és újra könyörülsz a bűneimen. Köszönöm neked, Istenem, hogy adsz belém szomjúságot, hogy ne csak a szabadításaid után sovárogjak, hanem akarjalak megismerni. Kérlek, Istenem, munkáld ezt bennem, munkáld azt, hogy tartsuk szentnek a te szabad, munkáld azt, hogy tartsuk szentnek a te parancsaidat, hogy akarjunk neked tetsző életet élni. Könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy a megromlott természetünk ennek ne lehessen akadálya. Amen.
Mielőtt elkezdeném az igehirdetést, talán többen észrevették, hogy ma Macis Bibliából fogok tanítani. Ez a Botié. Ennek az az oka, hogy mielőtt elmentem az USA-ban néhány héttel azelőtt elhagytam a Bibliámat. Ez ott kint nem volt annyira nagy probléma, mert ott minden angolul foly, de azóta még nem találtam magamra, és hát most kölcsön Bibliából, de mégis azért felnőtteknek szóló üzenetet próbálok majd hirdetni itt közöttetek. Hogy készültem az ige hirdetésre, itt a gyülekezetben az ige hirdetőnek mindig megvan az a hálátlan feladata, hogy amióta ugye Monti ezt a rendszert vezette be, mindig van vázlat az Isten tiszteleten, és az Isten tisztelet vázlatának azért illik kitalálni néhány főcímet, meg egy néhány gondolatot a vázlatba. És mielőtt még belenéznénk a vázlatba, hogyha nektek kellene egy címet adni a mai ige hirdetésnek, amiről még nem tudjátok, miről fog szólni, de mondjuk a János 13. fejezete történetének, akkor vajon milyen cím juthatna az eszünkbe erről a történetről? Ugye a Bibliánk eleve ad neki egy címet, azt mondja, Jézus megmossa a tanítványai lábát. Ha nekünk kellene összefoglalni néhány mondatban, vagy esetleg egy szóban, vagy két szóban ezt a történetet, vagy ezt az eseményt, vagy ezt a tanítást tulajdonképpen, példatanítást, akkor mit mondanánk?
Szeretet.
Szeretet? Uh-huh. Milyen szavak jutnak még eszünkbe? Igen. Példamutatás, igen. Lehet még mondani, ha van gondolat. Azt hiszem, hogy nekem is elsősorban ezek a gondolatok jutnak eszembe, vagy jutnának eszembe. Magát az eseményt nézem, akkor az eseményből az látszik, hogy Jézus bemutat egy alázatos példát, ami ugye nem az ő személyéhez, illetve ehhez a helyzethez leginkább illik, és azt mondja, hogy erről azért adtam példát, hogy ezt a példát kövessétek, és könnyű nekünk ezt a történetet a példaadásnak az oldaláról felfogni, hogy Jézus mutat egy alázatos példát, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt az alázatos példát felvegyük és kövessük. És akkor lehetne ilyen címeket adni, mint amit hallottunk is, hogy az alázat, vagy a szolgalelkűség, vagy az igazi nagyság. Én egy másik oldalról szeretném ma megközelíteni ezt a történetet, ezért is választottam hozzá társul a János első leveléből is egy ige szakaszt. Nem fogok minden részletre kitérni, tehát nem fogunk a követények méretével meg ilyesmivel foglalkozni, inkább csak a nagy képet nézzük meg a példázatból. És nekem az a cím jutott eszembe, ami egy ige vershez kapcsolódik az 1 János 4-ből, hogy nem az, amit mi teszünk, hanem az, amit már ő megtett értünk. Nem az, amit mi teszünk, és akkor itt lehet mindenféle igéket behelyettesíteni, vagy jelzőket, tehát nem az, amit mi teszünk, hanem amit ő már megtett értünk. Hogy miért is ezt a címet adtam? Én azt gondolom, hogy ennek az ige szakasznak a leglényegesebb mondatai az elején, a közepén és a végén vannak, és ezek adják meg a savát és a borsát ennek az időszaknak, vagy az ige szakasznak. A második versben azt olvassuk, hogy a vacsora közben, amikor az ördög már szívébe sugalta a Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus tudva, hogy mindent, az atya mindent a kezébe adott, ugye felkelt a vacsorától és levette a felső ruháját. Az egész történetnek a kiinduló pontja, az indító jelenete az, hogy Jézus tudja, hogy elérkezett az óra. Tehát a sátán már a szívébe sugallta a Júdásnak, hogy mit kell tennie, már csak néhány óra van hátra addig, amiért ő tulajdonképpen eljött ide a földre. És mivel Jézus tudja ezt, hogy most kezdődnek az utolsó órák, és Jézus pontosan tudja, és itt kétszer is alá van húzva, illetve kétszer is ki van emelve ez a szó az első és a harmadik versben, hogy Jézus tudta, tudva azt, ugye cselekedett. Az, amit Jézus tudott, vagy amire Jézus gondolt, vagy amit Jézus maga előtt látott, ez az indító eleme ennek az egész történetnek, vagy egész példának, amit itt ebben a részben látunk. Mi volt az, amit Jézus tudott, mi volt a motiváció az Úr Jézusban? Ő tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. A harmadik versben így olvassuk, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Nagyon röviden össze van foglalva ez ebben a mondatban, hogy mi is fog történni az Úr Jézustól. Jött az Istentől, és az Istenhez megy. De gondoljuk végig, hogy mit is jelentett Jézus számára az, hogy ő az Istentől jött. Az azt jelenti, hogy amikor Jézus az Istentől jött, talán leginkább a Filippi 2 foglalja el számunkra jól össze, akkor ő letette mindazt, ami az ő dicsősége, az ő mindenható volt, ami az ő teremtő, uralkodó pozíciójához kapcsolódott. A végtelen, a tökéletes, a teljes Isten letette az ő dicsőségét. És így jött el egy törékeny, egy kísérthető, egy megtört, egy véges, egy korlátozott testben, hogy emberré legyen, hogy teljesítse azt a küldetést, amit az atya rábízott. Ez volt a jött, amikor az atyától jött. Ha arra gondolunk, hogy és az atyához megy, akkor azt látjuk, hogy ez a folyamat még rosszabbá válik. Egy olyan irányba folytatódik, ami még gyalázatosabb és még rosszabb. Még lejjebb kellett magát aláznia ennél. Filippi 2.8 úgy fogalmaz, hogy engedelmeskedett, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Ézsaiás könyvében proféciaként van összefoglalva az, mit jelentett, hogy Jézus az atyához megy. Ennek egy mozzanata. A második, az 53. rész második verséből hadd olvassak, illetve az azt követő versekből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartunk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeinkért kapott sebeket bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűneiért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhidra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, amikor kiírtják a földön élők közül. Népe vétke miatt éri büntetés. Ez volt Jézus előtt. Az atyához való menetelének ez volt az egyik fő állomása, hogy a gyalázatban, a megaláztatásban még mélyebbre menjen. Ő emberré lett, de emberek között is az utolsóvá lett értünk, magára véve a bűneinket. Jézus tudta nagyon jól, hogy miért kell ennek megtörténnie. Az apostolok cselekedete 4.12-ben úgy olvassuk, hogy nem adatott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Nincs más, aki ezt vállalhatná. Nincs más, aki ezt a küldetést be tudná tölteni. Ő üdvösségül adatott, és az üdvösségét csak a saját kiontott vére árán tudja megszerezni. Jézus tudta ezt. Azt olvassuk itt ebben a fejezetben, hogy szerette az övéit, szerette mindvégig. Jézus nem csak kötelesség tudatból vállalta ezt az utat. A motivációja nem csak az volt, hogy megtette azt, amit az atya elvárt tőle engedelmességből. Amikor a példázatokban Jézus magáról beszél, akkor ezeket a példákat használja, hogy ő az, aki keresi az elveszettet. Ő az apa, aki visszavárja a lázadó fiút. Ő a pásztor, aki tereli, óvja, kimenti a juhait. Ő az, aki eladja mindenét, amikor egy kincsre lel, és tudjuk, hogy ez a kincs mi vagyunk, amit meglelt, és eladja mindenét, hogy megszerezze. Jézus az ő legyőzhetetlen, megállíthatatlan szeretetétől indítva vállalta azt, hogy az atyához megy ezen az úton, ami előtte állt. És az egész 13. fejezetnek tulajdonképpen ez az indító rugója, ami elindítja Jézust arra, hogy ezt a példát bemutassa, hogy tudja, hogy mi áll előtte, és szerette volna ezt bemutatni a tanítványoknak. És ha tudjuk, hogy Jézusban ezek a gondolatok dúlnak, vagy ez a gondolat van előtte, hogy milyen küldetést kell neki most még teljesítenie. És arra gondolunk, hogy ha Jézus ezt tudta, akkor azt tartotta a legfontosabbnak ennek abban az utolsó néhány órában, hogy megtanítsa a tanítványokat egymás lábát mosni, akkor azt hiszem, hogy elvétjük az irányt. És akkor csak odáig jutunk el, ameddig Péter eljutott, amikor elkezdett tiltakozni, hogy ez nem lehetséges. Én azt gondolom, hogy Jézus nem csak egyszerűen egy példát akart adni az alázatosságról. Nem csak egyszerűen meg akarta határozni az egymáshoz való viszonyukat. Jézus arról akart példát adni, amit ő tenni fog. És azt szerette volna, ha a tanítványok egészen világosan értik, hogy Jézus miért megy a keresztre. Amikor Jézus vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és odajutott Péterhez, Péter az értetlenségét fejezi ki, és azt mondja, hogy hát te nem moshatod meg az én lábamat. Ugye? Hát én eddig egy olyan rendszerben éltem, mondhatná Péter, ahol mindig a kisebb szolgált a nagyobbnak. A kisebb tanult a nagyobbtól, és lehet, hogy egy idő után majd elég éretté vált arra, hogy ő is majd részesüljön azokban a szolgálatokban, amiben a nagyobbak, a mester, az előjárók részesülnek. Majd tanulva, megérve jogot, hatalmat, elismerés, pozíciót szerezhetek magamnak. Ennek az útja az, hogy egy darabig neki kell szolgálnia. És aztán majd mások szolgálják őt. Ugye ő ebben nőtt fel. Ez volt a gondolataiban. És azt mondja, hogy az lehetetlen, hogy te szolgáljál nekem. Ez nem járja. Hát te vagy a mester, te vagy az úr. És mi egy olyan társadalomban élünk, hogy mindig a kisebb szolgál a nagyobbnak. Az Úr Jézus azt mondja Péternek, hogy Péter, amit én teszek, te most még nem érted. Látjuk, hogy Péter nem érti, mert egy egészen más irányból közelítette meg. És sokszor mi is ezt a példázatot ebből az irányból közelítjük meg. Hogy itt csak arról van szó, hogy ki szolgál kinek. Hogy ki a nagyobb, és ő hogyan lesz alázatossá. És azt mondja az Úr Jézus, hogy most még nem érted azt, amit én teszek. Később fogod ezt megérteni. Mert ez, amit most teszek, ez tulajdonképpen csak példázza azt, amit én ezután fogok tenni. És amit ezután teszek, az a lényeg. Nem az, amit most teszek. Azt mondja a 8. versben az Úr Jézus Péternek erre a felkiáltására, hogy azért lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Azt hiszem, ez a lényeg ennek az ige szakasznak. Ha Jézus nem mossa meg Pétert, semmi köze nincs hozzá. És ez igaz ránk is. Ha Jézus nem mos meg bennünket, semmi közünk nincsen az Atyához. Úgy gondolom, hogy ennek a példázatnak ez a központi eleme és ez a lényege. Jézus rá akar mutatni arra, hogy nekünk csak úgy lehet kapcsolatunk a mennyei Atyával, ha ő szolgál nekünk. Ha ő szolgál nekünk. Mi nem tudjuk megszerezni azokat a jogokat, azokat a kiváltságokat, amiket Istennél kaphatunk, vagy ami Istennél a miénk lehet. Csak úgy, hogy az Úr Jézus szolgál nekünk az ő életével, az ő vérével, az ő halálával, az ő feltámadásával. És anélkül, hogy ő szolgálna nekünk, nekünk nem lehet közünk az élő Istenhez. Sőt, amit ebben az igeszakaszban talán még kifejt az Úr Jézus, vagy utal rá, nekünk a mindennapi életben, mint hívő emberek, sem lehet közünk a mindenható Istenhez. Csak a Jézus által. Csak ő az, aki az utat megszerezheti számunkra. Amit most tesz Jézus, az tulajdonképpen azt példázza, amit a következő 3 napban, és azután a világ végezetéig tesz. Hogy először áldozati bárányá lesz, azután főpapunká lesz az Atya előtt, és ő szolgál nekünk, hogy mi nekünk közösségünk lehessen a mindenható Istennel. Erről szól ez a példázat. Ő most meg minket. Ő most meg minket. Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus azért használja ezt a példázatot, vagy ezt a példát, mert egyrészt szerette volna a viszonyokat tisztázni. Mi szeretnénk az Istenhez menni, de ennek csak ő tudja megadni az útját. Csak ő. Mi nem szerezhetjük meg magunknak. Ezért szolgál a nagyobb a kisebbnek. Mert csak ő végezheti el azt, ami szükséges nekünk ahhoz, hogy Istennel közösségünk legyen. Az ember nem tudja ezt megérteni, mert meg akarja szerezni az Istennel való kapcsolatot. De ezzel a gondolkodással nem jutunk közelebb az Istenhez. Az Istennel való közösséget csak ajándékként megnyerni tudjuk a Jézus által. Az Istennek a célja azzal, hogy Jézus elküldte ebbe a világba, hogy tisztává tegyen bennünket az Isten előtt. Ez az ő munkája ott a kereszten, és ez az ő munkája azóta is napról napra, hogy tisztának állítson bennünket az Isten színe elé, hogy lehessen közösségünk ő vele. És ennek a módja, ennek az útja az volt, hogy ő megalázta magát, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig, és viselte a bűneink terhét. Péter most csak egyet értett meg, hogy Jézusnak most tennie kell valamit ahhoz, hogy neki köze lehessen hozzá. És rögtön így válaszol, Uram, akkor mosd meg az én kezemet is, az én fejemet is, mindenemet mosd meg. Valamit elkapott Péter ebből az igazságból, de csak egy keveset, mert még nem értette, hogy mi történik Jézussal. Hogy Jézusnak a keresztre kell menni ahhoz, hogy minket megmoshasson. Mint mondtam, nem foglalkoznék nagyon részletesen minden részletével ezzel ennek a példának, csak szeretném azt a szívetekre kötni, hogy amikor Jézus bemutatja ezt a példát, akkor itt nem az a lényeg, hogy mi megtanuljunk őtőle valamit, hanem az a lényeg, hogy megértsük, hogy Jézus mire akar rámutatni. Mire akar rámutatni, és mire akarja, hogy mi is rámutassunk. Ő arra akart rámutatni, hogy csak ő moshat meg minket, és ennek egyetlen módja van, hogy ő az életét áldozza, hogy ő szeretetből teszi értünk, és nincs más megoldás. És aztán a 17. versig Jézus egy megbízatást adott a tanítványainak. És azt hiszem, emiatt a megbízatás miatt szoktuk félreérteni ezt a példázatot. Ugyanis ez a megbízatás arról szól, hogy ha én az Úr, a Mester ezt megtettem veletek, akkor nektek is meg kell tenni ezt egymással. És mi itt szoktunk elakadni. Mert úgy gondoljuk, hogy akkor Jézus adott, mutatott nekünk egy példát, és ha mi ezt a példát követjük, akkor megtettük azt, amit kért. És talán nem értjük meg, hogy a példa mögött nem az a lényeg, amit mi teszünk, hanem az a lényeges, amit ő már megtett, és mi a cselekedetünkkel kifejezhetjük, rámutathatunk arra, amit ő már megtett. Én az Úr és a Mester megmostam a lábaitokat. Miért? Miért? Azért, hogy megértsétek, hogy nekem kell megmosni titeket. Csak ez az útja, hogy Isten elé álljatok. Enélkül nincs megoldás. És én szeretetből az életemet adom értetek. Nektek miért kell megmosni egymás lábát? Hogy bemutassátok azt az Istent, aki az egyedüli megoldást odaadta az ő fiában, aki egyedül tud megmosni bennünket, és az Isten színe elé állítani bennünket. Amikor a Jézus a megbízatást adja nekünk, akkor azt szeretné, hogyha mi rámutatnánk a mi életünkkel az ő megváltói munkájára. Ha azt gondoljuk, hogy mi megpróbáljuk követni őt, csak a követés kedvéért, akkor elvétjük a célt. Ha megértjük, hogy mi azért követjük őt, hogy ugyanazzal a példával rámutassunk az Isten áldozatára, az ő megmosó munkájára, akkor megtaláltuk, hogy miért adta Jézus ezt a példát. Nekünk az egymással való kapcsolatban, az emberek minket látva az egymással való kapcsolatunkból fogják megérteni, hogy kicsoda a mi Istenünk. Ezért szól így a megbízatás, hogy tegyétek egymással azt, amit én tettem veletek. Ez nem rólunk szól. Ez az Isten szeretetéről szól, az Isten áldozatáról, amit azzal mutatunk be, ahogyan egymással bánunk. A 33. versben Jézus így folytatja, gyermekeim, még egy kicsi ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Jézus világosan elmondja, hogy ő aki most el kell mennie valahova, és oda senki nem követheti őt. Hova ment Jézus? Jézus a keresztre ment, hogy áldozatul legyen az egész világ megváltására. Ha most saját magunkra gondolunk, mint keresztényekre, mint Isten népére, mint Isten gyermekeire, vagy ha a tanítványok saját magukra gondoltak, és arra gondoltak, hogy Jézus egy megbízatást ad, egy feladatot ad nekik, hogyan fogják azt a küldetést teljesíteni. Persze az volt bennük, mi is oda megyünk, ahova te. De Jézus világosan mondja, hogy ti oda nem jöhettek. A világ megváltását ti nem tudjátok elvégezni. Azt én egyedül végzem el. Tulajdonképpen ti nem tehettek semmit azért, hogy a világot megmentsétek. Azt én fogom elvégezni. Én fogom megmosni. Az én vérem által. De elmondja azt, hogy mi az, amit tehetünk. Hogy mi az, amit tehetünk. Alig ha tehetünk valamit mások megváltásáért, saját magunkat sem tudjuk megváltani. Saját magunkért sem tehetünk semmit. De mégis rámutathatunk arra a valakire, aki ezt meg tudja tenni. Rámutathatunk arra, aki egyedül képes megmosni bennünket. Mert nem az a lényeges, amit én teszek, hanem amit ő már megtett, és az én életemnek azt kell példáznia, amit ő tett velünk, amit ő tett értünk. És ez a bizonyságtétel az, amit megfogalmaz Jézus egy új parancsként. A 34. versben új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A Jézus szeretetét csak úgy tudjuk bemutatni, ha gyakoroljuk egymáson. Csak úgy tudjuk bemutatni azt, hogy ki az az egyedüli, aki meg tud mosni bennünket, ha azt a szeretetet, amit tőle kaptunk, gyakoroljuk a hétköznapokban egymáson. Amikor annak idején én ismerkedtem a hitnek a dolgaival, még 17 éves koromban, és bizonságot tettek nekem az Úr Jézus Krisztusról, akkor két dolog volt, ami meggyőzött engem arról, hogy én nekem hinnem kell Krisztusban, nekem rá kell bíznom az életemet. Az egyik, ami az értelmemet győzte meg, arról, hogy valóban Jézus az Isten fia, amit ő tett, ahogyan ő magáról nyilatkozott. De a másik, ami engem nagyon megérintett, az a megmagyarázhatatlan és megérthetetlen szeretet, ami a hívők között munkálkodott. Amit nem értettem, és nem tudtam hova tenni. És tudom, hogy sokaknak a bizonyságtétele ilyen, és valami ilyesmiről szól, akik nem hívő közegben nőttek fel, hogy találkoztak azzal a szeretettel, amit nem tudtak meg hova tenni és megmagyarázni. Mert máshol ezt nem találták meg. És ez a szeretet az, ami rámutat arra a szeretetre, amit Isten már megtett értünk. Amit Isten már kifejezett felénk. És ez a szeretet vonza a nem hívőket az Istenhez. Gondoljunk csak arra, hogy amikor az Úr Jézus itt járt a földön, mit ítélt el leginkább a farizeusokban? Azt a képmutató ridegséget, hogy a betűhöz, a formához sokkal inkább ragaszkodtak szeretetlenül, felszínes módon, mint az, hogy megéljék az Istennel való kapcsolatot egymás között. És ez eltaszítja az embereket, elidegeníti az embereket Istentől, ha ezt látják. Jézusnak új parancsolata adatott. Az új parancsolat pedig így szól, hogy szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket. És amikor egymást szeretitek úgy, ahogyan én szerettelek titeket, ezzel tesztek bizonságot. Ezzel tesztek bizonságot. És ez fogja hirdetni azt, amit én megtettem az egész világért. A János evangéliumából, ugyanebből a fejezetből, illetve nem fejezetből, ugyanebből az időszakból, amikor Jézus a tanítványokat tanítja, megtudjuk, hogy bár nekünk ez a feladatunk, aminek engedelmeskednünk kell, mi ezt nem tudjuk megtenni a saját erőnkből. A János 15.5-ben nagyon világosan mondja Jézus, hogy nem tudunk gyümölcsöt teremni, csak az ő segítségével, csak általa. Azt mondja, hogy semmit sem tehettek nélkülem. A Róma 5.5-ben azt olvassuk, hogy az Isten szeretetét a Szentlélek közvetíti számunkra. Így olvassuk, szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Világos a Galata levélből, az 5.22-ből, hogy itt Isten szent lelke által töltekezünk meg azokkal az ajándékokkal, azzal a gyümölccsel, ami által megéljük az Isten szeretetét. Ha az Isten szent lelke munkálkodik bennünk, akkor ő elsősorban ezeket munkálja bennünk. Ha most felolvastam, és föl is olvasom a Galata levélből a lélek gyümölcseit, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Amikor újra végigolvasom, gondoljunk ezekre most úgy, hogy ezek olyan gyümölcsök, ez olyan gyümölcs, olyan munkája a Szentléleknek, amit azért adott, hogy ezt egymás között gyakoroljuk. Egymás között. Az egymással való kapcsolatunkban. És amikor ezekre szavakra gondoltok, akkor tegyétek föl magatoknak a kérdést, hogy megjelenik az életemben ez az ajándék, ez a gyümölcs, a testvéreimmel való kapcsolatomban. A szeretet, az öröm. Tudok-e örülni a testvéremnek? A békesség. Van-e békességem a testvérrel? A türelem. A szívesség, a jóság. A hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Tudjuk, hogy az Isten egy, és az Isten célja is egy. És az Isten célja az, hogy bizonságot tegyünk, és ő maga is bizonságot tegyen az Isten szeretetéről, ami elküldte fiát, Jézus Krisztust, ami egyedül megmoshat minket a bűneinktől. És amikor a Szentlélek bennünk munkálkodik, ő azért munkálkodik bennünk, hogy mi ezeket az ajándékokat egymás között gyakoroljuk. Az Isten egységben munkálkodik, és azt tűzte ki célul a Szentlélek számára, hogy ezt a célt megvalósítsa magunk között. Miért? Azért, hogy az Isten népe bemutassa azt a szeretetet, amivel Isten szerette a fia által az egész világot, és amivel megváltotta a világot. És ezért is gondolom azt, hogy ennek a résznek, ennek a fejezetnek nem az a lényege, amit mi teszünk majd, hanem az, amire mutat az, amit teszünk, amit már Isten elvégzett értünk. És olyannyira fontos ez Isten számára, hogy mi egymás között megéljük azt a szeretetet, amit Istentől kapunk, és erről bizonságot tegyünk, hogy Isten egy új rendet hozott létre az új szövetségben. Egy új rendet hozott létre. Most mondanék néhány mondatot, ami elsőre talán elég meghökkentőnek hallatszik. És ezek a jellemzői ennek az új rendnek, amit Isten létrehozott az ő országában, az ő gyermekei között. Az egyik ilyen mondat, ami talán furcsán hangzik, így szól. Nem tudjuk Istent szeretni, csak egymásban. Nem tudjuk Istent szeretni, csak egymásban. Egy másik gondolat. Nem tudunk megszentelődni, csak a hívők közösségében. Nem tudunk megszentelődni, csak a hívők közösségében. Egy harmadik, ami talán még furcsább. Csak úgy tehetünk valamit Istennel, vagy Istennek, vagy Istenért, hogy azt egymással tesszük. Egymásért tesszük. Egymásnak tesszük. Lehet, hogy furcsák ezek a gondolatok, mert hívőként sokszor úgy éljük meg a hívő életünket, hogy én és Isten. De az Isten nagyon világossá teszi, hogy nem erről van szó. Ez nem tud bemutatni engem. Ez nem tud bemutatni engem. Istennek az a fontos, hogy mi az életünkkel bemutassuk az Isten szeretetét. Bemutassuk az Isten szeretetét, ami egyedül képes arra, hogy megváltsa az embert, és megtisztítsa az embert. És ezt csak egymás között tudjuk bemutatni, sehol máshol. Sok utalás van erre a Szentírásban, és az egyik pont itt található a 13. rész 20. versében. Azt mondja, bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Milyen furcsa gondolat ez? Hát nekem nem az Úr Jézus kell befogadni? Miért azt kell befogadni, akit ő elküldött? Mert ez az új rend. Ez az új rend. Ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy én már régóta megtértem, csak még nem találtam meg azt a közösséget, ahol otthonra találnék, akkor lehet, hogy nem is ismerte meg az Istent igazán. Mert az Isten az ő gyermekeinek a közösségében van jelen. Nem úgy, hogy csak én és ő. Isten az ő gyermekeinek a közösségében van jelen. Aki viszont hittel azt tudja mondani, hogy otthonra leltem az Isten népe között, ők az én családom, az megismerte az Istent. Megismerte az Isten szeretetét. Látjátok, az Isten egy új rendet hozott létre az új szövetségben. És ez az új rend azt mutatja, hogy nektek be kell mutatni engem. És egy módon tudjátok bemutatni az én szeretetemet. A testvérekkel való testvéri közösségben. Nagyon érdekes, hogy ebben a fejezetben az Úr Jézus egy új parancsolatot ad. Én sokat gondolkodtam ezen, és nem akarok most furcsa kijelentéseket tenni innen a szószékről, mert többet nem engedtek ide. De tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi volt a régi parancsolat? Mi volt a régi parancsolat? A régi parancsolat ez volt. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívből, erőből, elmédből, erődből. És szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Ugye ez volt a régi parancsolat. Mi az új parancsolat? Mi az új parancsolat? Az új parancsolat így szól, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nem furcsa számotokra, hogy kimaradt valami az új parancsolatból? Nekem ez nagyon furcsa. Valami kimaradt. Mint ha Isten azt akarná mondani, nem tudtok engem szeretni. Csak és kizárólag egymásban. Csak és kizárólag egymásban. Senki nem mondhatja, hogy szeretem az Istent. Csak akkor, ha azt mondja, én szeretem az Istent benned. Téged szeretlek, és így szeretem az Istent. Nagyon furcsa ez, hogy Isten miért ilyen új parancsolatot ad. Talán világosabbá teszi ezt a János első levele. A negyedik részből szeretnék néhány igeverset felolvasni, illetve végigmenni a felolvasott igeverseken, és egy-egy megállapítást tenni ezekkel kapcsolatban. Az 1 János 4-nek a 7. versétől így olvassuk. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Abban nyilvánul meg az Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. Isten megint leszögezi, ugyanúgy, mint a János 13. részének az elején, hogy mi a szeretet. A szeretet nem az, amit mi itt egymás között akarunk csinálni. A szeretet az, amit Isten bemutatott. Ez a szeretet. És amit mi tehetünk, az, hogy felmutatunk erre a szeretetre. És Isten azért hívott el minket a vele való közösségbe, és az egymással való közösségbe, hogy mi felmutassunk ezzel a szeretetre. Mert csak ez a szeretet, amit Isten adott, tudja megváltani a világot. Nem pedig a miénk. De mégis megállapít néhány dolgot itt Isten a szeretetről, amit egymás között gyakorolunk. A 7.-8. versben azt mondja, hogy ez az üdvbizonyosságod alapja. Ez az üdvbizonyosságod alapja. Szeretteim, szeressük egymást. Mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született. És ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Ha vizsgálod a szívedet, és azt találod benne, hogy én nem tudom szeretni a testvéreimet, akkor az azt mutatja, hogy nincs meg benned az Isten iránti ismeret. Nem ismered az Istent. Mert ha ismernéd, ő a szeretetét közölné veled. És ez a szeretet kiáradna a szívedből. A szívünkben lévő szeretet a testvéreink iránt egy mérőfoka az Istennel való kapcsolatunknak. Jele az én üdvösségemnek. Ugye a 9.-10. verset az előbb már olvastam, ami azt mondja, hogy ez a szeretet már, mint amit Isten ad. És nem az, hogy mi szeretjük Istent. Mint ha azt mondaná, szeretnének lebeszélni titeket arról, hogy Isten szeressétek. Mint ha ezt fogalmazná meg. Nem az a lényeg, hogy mi szeretjük Istent. Hanem az, hogy ő szeret minket. És ő kiárasztja a szívünkbe a szeretetet. Azért, hogy ezt mi közöljük egymással, és ezen keresztül bemutassuk az Isten szeretetét. Nem az, hogy én mennyire akarom őt szeretni, hanem az, hogy ő már mennyire szeretett engem. És ő közli velem a szeretetét azért, hogy ezt továbbadja, hogy ezzel bemutassam őt. Azt mondja a 11. versben, szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Tartozunk vele. Van egy olyan tartozásom Isten felé, amit soha nem tudok kifizetni, és ezt az Úr Jézus kifizette, az én bűneim tartozását. Semmit nem tudok tenni azért, hogy megváltsam magamat, az Úr Jézus megváltott. Viszont van egy másik fajta tartozásom is az Isten felé, ha már ő megváltott, és ebből a tartozásból lehet törleszteni. Ez a tartozás az, hogy mi tartozunk azzal, hogy egymást szeressük, mert az Isten szeretett bennünket. És ebből apránként talán törleszthetünk. Nem, nyilván nem fogunk tudni végtörleszteni, de az Isten közli velünk az ő szeretetét, hogy mi ezt egymással közöljük. A 12. vers fogalmazza meg az egyik legfurcsább gondolatot. Azt mondja, Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. És hadd tegyem elé a 20. verset. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Mintha azt mondaná János, hogy felejtsétek el, hogy ti az Isten szeretitek. Nem látjátok. A szeretet az egy gyakorlati dolog. Az abban nyilvánul ki, ahogyan egymást szeretitek. Ezen keresztül szereted az Istent. Nem tudod enélkül szeretni az Istent. Nem tudod. Mert akkor magadat becsaptad. Sőt, az Isten nem fogadja el ezt a fajta bizonságtételt, hogy Uram, én szeretlek, de nem tudok kijönni a testvéreimmel. Ezt nem fogadja el az Isten. Azt mondja, hogy ez hazugság. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Az Isten azért árasztja ránk a szeretetét, hogy azt egymással közöljük. És így rámutassunk arra a szeretetre, amit Istentől kaptunk. Ha nem kaptunk semmit Istentől, hogyan mutatunk rá? A saját erőnkből ez lehetetlen. De ha az Isten kiárasztotta a szívünkbe az ő szeretetét, az ő szent lelke által, akkor be tudjuk mutatni az ő szeretetét. És ezt várja az Isten tőlünk. És amikor a lábmosás példázatára gondoltok, Isten nem azt várja, hogy alázatoskodjunk egymással, hanem hogy bemutassuk az egymással való kapcsolatunkban, hogy az Isten megtisztított minket Krisztusban. És csak általa, mert szeretett bennünket. A 19. vers adta mai hirdetésemnek a fő címét. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Bocsánat, nem a 19. De kár, hogy nem találom meg. 10. vers? Igen. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát. Látjátok, Isten nem azt várja meg, hogy mi bizonyítsuk, hogy mi szeretjük őt. Nem az a lényeg, amit mi erőlködésből próbálunk tenni, hanem az, hogy ő szeretett bennünket, és fiát adta. Mindent, amit ebben a közösségben teszünk, vagy elmulasztunk megtenni, azt Istennel tesszük meg, vagy mulasztjuk el megtenni. Isten az új szövetségben ezt az új rendet határozta meg. Egymásban szerethettek csak engem. Mert az egymásban való szeretetben tudjátok bemutatni azt a szeretetet, amit én közöltem veletek. Csak együtt tehettek rólam bizonságot. Nem úgy, hogy elmész egy tanfolyamra és megtanulod, hogy hogyan kell csinálni. És kiállsz. A gyülekezet élete ilyen értelemben az Istennel való személyes kapcsolatunkról szól. Csak úgy mutathatjuk be őt a legteljesebben, hogyha a tőle kapott szeretettel egymást szeretjük. Megértettük-e már, hogy ha Jézus nem mos meg, semmi közünk nincsen ő hozzá. Megértettük-e azt, hogy a naponkénti vele való közösségünk is csak attól függ, hogy Jézus megmos-e, megtisztulok-e ő által. Betölti-e a szívemet ez a hála, amivel tartozom neki, a szeretet? Ki akarom-e fejezni felé? Megértettem-e, hogy ezt csak egymással tudom, az egymással való kapcsolatunkban tudom kifejezni? Megértettem-e Isten új rendjét, hogy csak egymásban szerethetjük őt? Mondjuk ezt most el Istennek válaszul imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy úgy szerettél bennünket, hogy mindent odaadtál. Emberek között is a legsanyarúbb, a leggyűlöltebb, a legelvetettebb, nyomorultabb, megalázottabb lettél. Bűneinket magadra vetted, és ezzel a világ legnyomorultabbjává váltál. Köszönjük neked ezt a szeretetet, amit nem tudunk megérteni és felfogni, csak befogadni a szívünkbe. És köszönjük, Szentlélek, Isten, hogy te kitöltöd a szívünkbe ezt a szeretetet. Segíts, Uram, hogy amikor próbálunk téged viszont szeretni, ezt meglássuk, hogy kivel, kiben tehetjük meg. Köszönjük, Urunk, hogy egymásra mutatsz, a közösségre mutatsz rá, amikor azt mondod, hogy új parancsolatot adsz nekünk, és segíts megértenünk, hogy ezt a parancsolatot is csak a te erőddel tudjuk betölteni. Köszönjük neked, hogy szent lelkedet adtad, hogy betöltsél bennünket azzal az örömmel, szeretettel, békességgel, megértéssel, türelemmel, ami szükséges ahhoz, hogy egymást el tudjuk hordozni, és így bemutassunk téged, aki elhordozol minket. Köszönjük neked, hogy Krisztusban a tieid lehetünk, hogy Krisztusban nincsen semmi tartozásunk már neked, és így engedhetjük el egymás tartozását is ő miatta. Köszönjük neked, Uram, hogy így szeretsz bennünket, taníts meg bennünket így szeretni egymást. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.